Még mindig dr. Tóth Ágnessel, a Prohumán ZRT vezérigazgatójával beszélgetünk, és hát behoztuk a női kérdéskört vezetés kapcsán is, meg úgy egyáltalán, hogy ezt hogyan lehet jól kezelni, és azt említetted, hogy két gyermek édesanyja is vagy. Hogyan tudod akkor a kőkemény vezérigazgatót és a lágy anyát egyszerre hozni, vagy egymás után, egyik pillanatról a másikra, ha kell?
Érdekes, hogy ez valóban így felszokott bennem merülni, hogy most át kell kapcsolnom anya módba, vagy otthoni módba, és nem úgy megfogalmazni az elvárásokat a gyerekekkel szemben, tehát amikor meglátom őket, ellágyulok. Tehát, hogy erre azért nem tudatosan kell odafigyelni, de biztos vagyok benne, hogy én egy személyiségemből adódóan otthon is egy racionálisabb ember vagyok, mint szerintem egy átlagos nő, ezt a visszajelzést kapom folyamatosan, és ezáltal a gyerekeim is egy ilyen közeget kapnak otthon.
Időmenedzsment?
Nem egyszerű, nekem sok segítségem van, a nagymama nagyon sokat számít, hogy ott lehet a gyerekekkel. Én inkább a minőségre szoktam itt is figyelni. Amikor együtt vagyunk a gyerekekkel, akkor az egy olyan minőségi, együttöltött idő legyen, hogy valóban egymásra figyelünk, félretesszük a telefont. Én még csak a főzéssel sem szoktam rengeteg időt tölteni, hanem akkor tényleg intenzíven egymásra figyelünk, és nem csak egymás mellett vagyunk otthon a gyerekekkel vagy a családdal.
Most az jutott eszembe, hogy senki sem születik vezérigazgatónak, hanem azzá válik, és hogy ez milyen hosszú út, vagy a te életedben ez milyen hosszú út, míg megértél erre?
Hát zajlik, ez az út még most is tart, én azt gondolom, hogy majd még jobb vezetőnek kell lenni. Én először második évben dolgoztam, amikor egy vezető pozícióba neveztek ki, akkor egy távoktatási irodában kaptam egy vezetői pozíciót, az volt a feladat, hogy hozzuk létre azon az egyetemen a távoktatást, ami korábban nem volt, tehát mindig ilyen építkezéshez jöttem, és én ott a koncepció megalkotáson, a struktúrán dolgoztam mindig először. Nekem a legnehezebb tényleg az az emberekkel való együttműködésnek a különböző fajtáit, szofisztikált elemeit megtanulni volt, és én ezen nagyon sokat dolgoztam. Részt vettem vezetői akadémián, képzésen, coaching képzésen, sok mindent tettem tudatosan azért, és biztos, hogy több mint 50 könyvet elolvastam abban a témában, hogy mitől lesz valaki jobb líder, vezető, menedzser, mit tehet azért, hogy jobban tudja motiválni a környezetét.
Na most mind a HR szolgáltatói szektor, mind pedig az oktatás területe is alapvetően a nők által dominált, mondjuk így. Mennyire érzed azt, hogy mondjuk több nőt vonz be a közvetlen vezetőit közé, vagy ez egy ilyen egál helyzet, hogy férfiak és nők vegyesen vannak ott a Prohumánban, a vezetői szerepkörökben?
Akik az én közvetlen beosztottjaim, ott nincsen több nő, mint férfi, sőt lehet, hogy most épp a férfiak túlsúlya jellemző, de a következő szinten ott pedig több nő működik.
Ha már a munkaerőpiacról beszéltünk, akkor egyre többet hallani olyan hangokat, hogy a humán vagy a klasszikusan értelmiséginek gondolt pályák leértékelődnek, és mondjuk még bizonyos kékgalléros munkaterületek pedig felértékelődnek. Ezt mennyire tapasztaljátok?
Hát mindenben van ilyen változás, van, ami felértékelődik, van, ami le, de valójában minden alapjaiban másképp fog felépülni. Ilyen, hogy humán terület, meg a kékgalléron belül is bármi, teljesen másképp fog működni. Tehát azok, akik mondjuk robotokkal dolgoznak, lesz egy kör, aki programozza őket, kitalálja egyáltalán, hogy mit csináljanak, meg lesz egy réteg, aki tisztítja a robotokat, ezt nevezzük a robot szendvicsnek, és nem mindegy, melyik oldalán vagyunk a szendvicsnek. Ha nyitottak vagyunk az újra, és folyamatosan tudunk tanulni, akkor az izgalmasabb oldalán tudunk lenni a robot szendvicsnek, de az látszik, hogy a humán fókusz az erősödik. Tehát tényleg pszichológusból, szociológusból már az új programok kidolgozásakor többre van szükség, mint korábban volt. Ha megnézzük, hogy mondjuk egy új üzleti vállalkozás indulásakor eddig a mérnökökre, a közgazdászokra alapoztak, sőt, ha egy országban egy stratégiát alkotnak, akkor is ezek a szakemberek, a reál beállítottságú szakemberek dolgoztak rajta legtöbbet, és viszonylag késői fázisban érkezett meg az ember oldal, hogy akkor ez milyen tapasztalatot fog majd szerezni az, aki használja azt a szolgáltatást, mondjuk, aminek a tervezése zajlott. És mostanra vált tudatossá az üzletben sok területen, hogy ezt a humán tervezést, az employee experience-t, vagy a bármilyen user experience-t egy nagyon korai fázisban már be kell építeni a tervezésbe. Ez okozza azt, hogy a humán érdeklődés viszont erősödni fog.
Most egy másik területről érkeztél, ahogy erről beszéltünk, mert hogy az oktatás területéről kerültél a HR szolgáltatói szektorba. Mennyire kellett beleállni ásnod magad, képezni magad. Nyilván egy folyamatos fejlődés iránti igény, azt érzem, hogy van benned, de hogy mi volt az, amilyen irányba el kellett kezdened fejlődni?
Meg kellett ismernem az iparágat, óriási kihívás volt úgy bekerülni egy cég vezetésére, hogy valójában nincsen tapasztalatom arról, hogy pontosan mit csinálnak a munkatársak. Ez előre tisztában voltam vele, hogy ez lesz a helyzet, úgyhogy nagyon sokat tanultam, már mielőtt beléptem a céghez, ott azért több hónap eltelt, amikor elolvastam egy csomó mindent, amit el lehetett, és nagyon sok emberrel beszélgettem, de ez a tanulás a mai napig is zajlik. És én mindig felszoktam azt a kérdést is tenni, hogy de miért így végezzük azt a tevékenységet, vagy hogy lehetne másként. És így együtt tanulunk a munkatársaimmal arról, hogy ez az iparág hova fejlődhet még, és mit lehet másként csinálni.
Azt mondtad, hogy azért alapvetően nagyon empatikus vezető vagy. Mi a helyzet, ha valaki nemet mond neked, vagy esetleg nem érte egyet veled?
Hát ez a legfontosabb egy vezető esetében. Én ezt elvárom mindenkitől, hogyha van olyan véleménye, ami különbözik az enyémtől, azt elmondja, és nem örülök annak, hogyha valakinek nincs ilyen. Mindig megkérdezem, hogy mi az oka annak, hogy azt mondja, hogy nem. És akkor megnézzük közösen, hogy mi van. Van, amikor azt mondja, oké, akkor legyen úgy, ahogy te javasoltad, van, amikor pedig én láttam olyan szempontokat, amiket ő nem látott, és akkor így beszéljük meg. Általában eljutunk az egyetértéshez, és konszenzussal tudunk zárni egy ilyen beszélgetést. Előfordul, hogy nem, mert a munkavállaló, a munkatárs valami mást fontosabbnak tartana, akkor kénytelen elfogadni, hogy a döntést végül is én hozom.
Az jutott eszembe, hogy sokszor szokták a vezetői székből mondani, hogy akkor válsz igazán vezetővé, ha az első embert elbocsátottad, és lehet, hogy te mást mondanál erre, hogy te mikor váltál vezetővé?
Én nem tudok egy ilyen alkalmat megragadni, de az biztos, hogy én sok munkatárs esetén kellett, hogy arról döntsek, hogy már ne dolgozzunk együtt.
Tehát, hogy ezt te is megélted.
Megéltem, mert szerintem vezetőként az a fontos, hogy hosszú távra kell gondolkodni. És rövid távon nagyon nehéz egy munkavállalónak azt mondani, hogy elbocsátalak innen. És ezek borzasztó beszélgetések a mai napig is, még akkor is, hogyha sajnos ezt már nagyobb rutinnal végzem, mint korábban. De nekem az a feladatom, hogy a cég hosszú távú érdekeit tartsam szem előtt. És az a munkatárs is akkor érzi jól magát egy vállalatnál, hogyha összhangban van az egyéni céljával az, amerre a vállalat megy. És egy olyan átalakításnál, építkezésnél, amiben most is a Prohumán van, nem érzi jól magát az, aki mondjuk a megszokott üzemeltetésen menne tovább. Ő is jobban jár akkor, hogyha egy másik cégnél dolgozik majd, csak természetesen ezt rövid távon nagyon nehéz neki is belátni. De az én feladatom a hosszú távú gondolkodás, és szerintem, hogyha vezetőként ez megvan, hogy a cég hosszú távú érdekeit tudjuk szemünk elé helyezni, és bármilyen más döntési szempont elé helyezni, akkor tesszük a helyes döntést.
Az első, gondolom, jobban megviselt az első elbocsátás, az első döntés. Ezt meg lehet szokni?
Természetesen megviselt. Az az igazság, hogy meg lehet belőle szokni egy csomó mindent, igen, de hogyha az emberre gondolok, akkor a mai napig ez egy iszonyatosan nehéz helyzet. Ilyenkor próbálom néha így eltávolítani magamtól ezt a kérdést, de nem lehet. Tehát amikor ott ül velem szembe egy ember, akkor ő egy ember, és az megy a fejemben, hogy itt a cég érdek, és itt az az egyén, aki pedig rosszul érzi magát ebben a helyzetben, és mégis a vállalat hosszú távú érdeke mentén hozom meg a döntést.
Folytassuk innen még egy negyed óráig a vendégem, dr. Tóth Ágnes, a Prohumán ZRT vezérigazgatója, akivel a munkaerőpiac sajátosságairól, a változásról, a változáshoz való alkalmazkodásról és sok mindenről beszélgettünk eddig, úgyhogy a zene után még néhány érdekességgel innen folytatjuk.